áldást adnak nektek.
És békesség Istentől, ami atyánktól, az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvéreim, kezdjük Isten tiszteletünket a 84. Zsoltár első versének éneklésével. Foglaljunk helyet, testvéreim, és folytassuk Isten tiszteletünket a 163. énekünkkel. A 163. énekünk így kezdődik. Örvend mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk, hol Úristennek szent igéjét halljuk. Ami segedelmünk kijön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Ámen. Hallgass meg, keresztény gyülekezet, Istennek választott népe, az Úrnak, a te Istenednek hozzád szóló igéjét, ugye, mint ahogy az írva található az Ézsaiás próféta könyve 55. részének 6-tól a 11. terjedő verseiben. Ülve hallgassuk meg az igét, és úrunk. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, így lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. A kegyelem Istenet tegye áldotta az ő igéjének hallgatását, befogadását, elhívését, megtartását. Gyertek, testvéreim, könyörögjünk! Örvend a mi szívünk, kegyelmes Urunk, édesatyánk a Krisztus Jézusért, afelett, hogy nekünk olyan Urunk, olyan Atyánk van, aki ide fordítja a könyörgést meghallgató fülét. Áldunk téged irgalomnak és kegyelemnek, Istene, azért, hogy a mi méltatlan, bűnös életünket az elmúlt héten is megőrizted. Áldunk azért, hogy hívó szavadra egybe gyűlhettünk. Áldunk téged azért, hogy a te közeledben és te igéd mellett letelepedhetünk. Áldunk téged azért, hogy itt a te közelségedet, a te atyai szeretetedet megérezhetjük, és a te benned való igaz hitben egyé lehetünk. Hadd kérjünk téged, könyörgést meghallgató édesatyánk arra, hogy szólj hozzánk ebben az órában, mert amit mi tudunk szólani te néked, az erőtlen és bizonytalan zengésű. De amit te tudsz szólni, amit te tudsz üzenni a te népednek, amivel te tudsz bátorítani és vigasztalni, meg annyi próbatételünk, csüggedésünk, kétségbeesésünk, reménytelenségünk közepette, az egészen más. Arra érdemes odafordítanunk a mi fülünket. Azelőtt érdemes kitárni a mi szívünket. Azt érdemes elrejteni a mi szívünknek a mélyén, és magunkba zárni, magunkkal vinni, s annak az előtted kedves gyümölcsét megteremni. E véget küld el hozzánk, a Szent Lelkedet, hogy vegye el a mi erőtlenségünket, és adja nékünk az ő erejét. Vegye el a mi homályos elménk gondolatait, és adja nékünk a te gondolataidat. Verje fejünkhöz, ha úgy tetszik te néked, ami kárhozba vivő útjainkat, és mutasd meg nékünk az élet és üdvesség útját, amely te készítettél fiadban, a Krisztus Jézusban mi nékünk. Áldásod kísérjen minket ebben az órában, és adjad, hogy a te áldásod legyen nyilvánvalóvá abban, hogy ne magunkat, hanem a te üzenetedet akarjuk meghallani és elmondani, és ne a mi kívánságainkat dédelgessük, hanem a te üzenetedet zárjuk szívünkbe, és építsük be a mi életünkbe, hogy az adjon nékünk erőt földi életünk további küzdelmeihez, harcaihoz, hogy meg tudjuk harcolni a hitnek a harcát, és el tudjuk végezni azt, amit reánk biztál, hogy cselekedjük azt a te dicsőségedre, fele barátaink és önmagunk épülésére. Egy születtedér, az egyetlen közben járó Krisztus Jézusért kérünk, hallgass meg, áldj meg, és segíj meg minket ebben az óránkban. Ámen. Az ige hallgatására készülve testvéreim, énekeljük a 377. énekünk harmadik versét. A 377. énekünk harmadik verse így kezdődik: szakaszd el hát most is szívünket, minden érzésünket a sok hiába valóságtól. Az az ige keresztény testvéreim, amely által szól hozzánk a mi Úrunk ebben az órában, s amelyről a Szent Élek segedelmével bizonyságot kívánok tenni előttetek, írva található a Biblia olvasó vezérfonal szerinti mai újszövetségi igében, közelebbről a Márk írása szerint való Szent Evangélium 4. részének első 9 versében. Hogy a Márk írása szerint való Szent Evangélium 4. részének első 9 versében hogyan szól hozzánk a mi Urunk, felolvasom, halljátok meg figyelemmel és alázatos lélekkel. Ismét tanítani kezdett a tenger mellett a parton, de igen nagy sokaság gyülekezett hozzá, ezért hajóba szállva a tengeren tartózkodott, az egész sokaság pedig a tenger mellett a parton volt. Sok mindenre tanította őket példázatokban. Egy alkalommal ezt mondta nekik tanítás közben: halljátok! Íme kiment a magvető vetni, és történt vetés közben, hogy egyik mag az útra esett, de jöttek a madarak és felkapkodták. Másik meg a sziklás helyre esett, Ó, kevés volt a föld, és hamar felsarjadt, de nem volt mély a talaj, amikor pedig felkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. Egy másik a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést. A többi pedig a jó földbe esett, és termést hozott. Mivel kikelt és felnőtt, és meghozta 30-szorosát, 60-szorosát, sőt 100-szorosát is, majd hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Eddig testvéreim az alapige. Szeretett testvéreim, a mai beszélfonal szerinti igénk mindnyájunk előtt azt hiszem, hogy nagyon ismerős. Sokszor hallottunk róla ige hirdetést. El tudnánk mondani szinte szó szerint ennek a példázatnak minden szavát. Éppen ezért, mert ennyire ismert, közel áll hozzánk, nehéz az ige hirdetőnek a dolga, szerintem. Nehéz azért, mert a gyülekezet mindig úgy van, hogy egy jól ismert ige hirdetésekor is valami újat, valami meglepőt, valami eddig nem hallottat és nem ismertet akar, szeretne hallani. Nos, kedves testvéreim, ezt az igényét én mindenkinek nem tudom kielégíteni. De megpróbálok a lélek segedelmével erről a példázatról úgy szólani, ahogyan én kaptam. És amit én kaptam, az készséggel és örömmel osztom meg véletek, hogy ez a kincs, ami ebben az igében rejtőzik, ez ne csak az enyém, hanem mindannyiunké legyen. Most a magvetőről szóló példázat kapcsán mindenek előtt azt szeretném jelenteni néktek, testvéreim, hogy az Úr Jézus Krisztus ebben a példázatban önmagáról úgy beszél, mint egy magvetőről. Nem lehetetlen, hogy miközben ő ott a tengeren himbálozó csónakból tanított, aközben egy közeli hegyoldalon a szeme rávetődött egy szántóvetőre, egy magvetőre, aki kiment magot vetni, aki kiment földet művelni, aki kiment a maga dolgát végezni. De akár látott ilyen szántóvető embert az Úr Jézus Krisztus, akár nem, testvéreim, egy bizonyos, hogy ebben a példázatban az Úr Jézus Krisztus önmagáról beszél. Önmagát mutatja be úgy, mint magvetőt, aki kiment magot vetni. Hát, hogyha valaki kiment ezen a földön, testvéreim, az ő otthonából magot vetni, akkor az Úr Jézus Krisztus igazán kiment az ő mennyei dicsőséges otthonából magot vetni akkor, amikor elhagyta égi dicsőségét, alászállt erre a földre, a bűnnek a honába, az engedetlen és hűtlen választottai, megváltásra és kegyelemre szoruló hívei közé, hogy elvégezze a magvetésének áldott és kegyelmes munkáját. És ebben a példázatban, testvéreim, hogyha elfogadjuk azt, hogy az Úr Jézus Krisztus a magvető, akkor mindenek előtt azon kell megdöbbennünk, hogy ez a magvető milyen elszánt és milyen türelmes. Milyen elszánt és milyen kegyelmes. Igen, elszánt, mert olyanok közé jött erre a földre, akikről eleve tudta, hogy őt nem fogják befogadni. Róla szól ez az ige is, hogy az övé közé jöve, de az övé nem fogadák be őt. Tőle származik az a kijelentés is, testvéreim, hogy nem hallgatták meg, s éppen ezért ő azt mondta, hogy halván halljatok és ne értsetek. Látván lássatok és ne tudjatok. Igen, keserűen tapasztalta nem egy ízben, hogy amit ő mond, azt nem fogadják be. Amit ő mond, kijelent, azt nem hiszik el. S amit ő az élet szövédnekeként lábai elé tesz az őt hallgató gyülekezetnek, azt az utat nem járja. És mégis jön. Jön, mert olyan küldetése van, amilyen küldetése nem volt senkinek. Jön, mert őt küldte az Atya, hogy azt végezze el, amit az Atya rábízott. És azt hirdesse meg, azt az evangéliumot hirdesse meg ezen a földön, amilyen evangéliumot addig nem hirdetett, és azóta sem hirdetett más evangéliumot, elfogadásra méltott senki. Páratlan és egyedülálló az ő küldetése és megbízatása. Ő mondta, hogy azért jöttem, hogy az én Atyámnak az akaratát cselekedjem. Az Atyának az akarata pedig nem az, hogy elveszítsen, hanem az, hogy megmentsen. Jött azért, hogy az elveszettet megkeresse. Jött azért, hogy a bűnösednek a bűnét megbocsássa. Jött azért, hogy azok az emberek, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben raboskodnak, azokat a halál félelem alól feloldja. És kijelentse nékik, én vagyok a feltámadás és az élet, s aki én bennem hisz, ha meghal is él az, jött. Küldetése volt, és az ő küldetése iránt engedelmes volt, mint halálig, elegészen a keresztfának a haláláig. És hogyha jött és végezte azt, amit az Atya rábízott, akkor testvéreim, bizonyossággal és jó reménységgel türelemmel viselte, teljesítette. Tudta, hogy ami az ő magvetésének azonnal nem lesz látható a gyümölcse. Tudta az, hogy türelemmel kell várni arra, hogy beérjenek a mezők, és az elvetett mag aratásra kész legyen, be lehessen takarítani. Türelmet tanúsított, de reménységgel is volt. Tudta az, hogy nagyon sokan nemet mondanak, ellene mondanak, nagyon sokan életére törnek. Tudta az, hogy végül a keresztfára feszítik, megölik. De bizonyos volt abban, hogy az ő vetésének mégis lesz, testvéreim, gyümölcse. Mégis lesz eredménye. És az, hogy mi ma ezen a vasárnapon itt vagyunk a gyülekezetben, itt megszól a számunkra az ige, és ezelőtt a megszóló ige előtt ki lehet tárni a mi szívünket, be lehet fogadni a lélek által beoldatott igét, annak a jele, hogy Jézus Krisztus reménysége, bizonyossága nem valott kudarcot, hanem teljesedésbe megy. Hogyan? Azt mondott testvérem, hogy eddig való életedben meg annyi ige hirdetést hallottál. Eddig való életedben annyiszor eltökélted magadat az ő iránta való engedelmes életre, útjain való járásra, másokkal egyetemben, és mégis olyan ez a világ, mint amilyen, akkor testvérem, hadd mondjam néked azt, hogy Jézus Krisztus, amikor eljött erre a világra, mint magvető, és elkezdte hirdetni az Isten országának az evangéliumát, ő maga mondta el azt, amint hallottuk az alapigében, hogy az ő magvetése minek van kitéve. Ő maga mondta el azt, hogy az ő magvetésének egy része odahull az út félre, a kemény talajra, ahonnan a résen lévő madarak, éhes szárnyasok azonnal felkapják, elnyelik, megsemmisítik, és attól gyümölcsöt várni senki nem várhat. Ő maga mondta, hogy az ő megvetése számára lesz kavicsos hely, ahol a nap melegétől gyorsan elszárad a szárba szökkent vetés, és nem hoz termést. Ő maga mondta el, hogy sokszor gyomos lesz a talaj, ahol a gyomok megfojtják, és gyümölcs termése alkalmatlanná teszik az ő magvetését. De ő mondta el, testvéreim, azt is, hogy azért némely mag jó földbe esik. Például a világon nem csak útfél, nem csak kevére taposott talaj, például a világon nem csak sziklás talaj, vagy tevises hely lesz, hanem azon a világon lesz jó föld is, jó talaj is. Ezen a világon lesz meg annyi ellenkezés és tagadás ellenére nyitott szívű igehallgató, akik vágyva vágynak az Úr üzenete iránt, akik befogadják az igét, szívükbe zárják, elviszik, az életüket arra szentelik, ennek a befogadott igének a gyümölcsét megteremjék. Nos, hogyha ezt Jézus előre látta, és mégis jött, és mégis végezte a reábizottakat, akkor testvérem kérdezed, és joggal kérdezed, hogy milyen az a talaj, milyen az az ige hallgató, milyen az a lélek, amelyiket Jézus Krisztus az útfélhez hasonlít. Tudod bizonyára, testvérem, hogy sok minden közel játszhat ahhoz, hogy megkeményedjék a szíved, megkeményedjék a lelked, még akkor is, hogyha rendszeresen ide jársz, és nem szereszed el az ige hirdetés alkalmait, tudod azt, hogy mennyi minden van ezen a földön, amelyik olyan kitaposottá és keményé teszi a lelkedet és a szívedet, amelyikre, mivel itt vagy, ráhull az ige magvetése, ráhull az Úr Jézus Krisztus tanítása, de amelyik mégsem tud gyümölcsöt teremni. Ez a Jézus számol. mint hogy számolt azzal is, hogy elhitt a Judás. Tanítványául, nem tájékozatlanságból, nem tudatlanságból, de elhívta, tudván az, hogy mi lesz ennek a Judásnak a szolgálata és szerepe. Hogy az ő 3 éven keresztül szóló tanítása Judás szívére egyáltalán nem lesz hatással, de azért nem hagyta félbe a szolgálata. Azért tanított, azért kiment és vetette a magot, hirdette az evangéliumot, hirdette, hogy elközelített Istennek országa, és ennek a földnek a lakossága akkor cselekszik helyesen, hogyha elszánja magát a megtérésre és az Isten országa keresésére. Igen. Így nézzünk magunkba, testvéreim, és úgy vizsgáljuk meg a mi szívünket, hogy milyen annak a talaja, kemény, mint a kitaposott út, amelyekre ugyan rá lehet hullajtani a magot, de melyik az be nem fogadja, gyümölcsöt nem terem, és amelyikre hullott mag, a ragadozó madarak martaléka. Vajon nem vagyunk-e sokszor ilyenek, hogy úgy megyünk el a magvetés színhelyére, hogy nem viszünk magunkat semmit. Mert jó, hogyha nem felejted el, testvérem, hogy nem csak te vagy itt, és nem csak a kis testvéreid vannak itt, amiket itt láthatsz. Ebben a templomban minden egyes alkalommal jelen van a sátán is, mint láthatatlan valaki, hatalom, aki résen áll, lesben áll, hogy az elhullajtott magot, vagy be nem fogadott magot felkapjon, elragadjon és megsemmisítsen. Igen. A Szent Háromság Istenen kívül, aki szólja vagy szóratja az élet magvait, az evangélium beszédét, itt van minden Isten, tiszteletem testvéreim, a sátán is. És a nagy kérdés az, hogy ez a magvetés, amelyet a mi megváltórunk, az ő megbízottaink keresztül végez ebben a világban, ha ez a magvetés kié lesz. Azoké, akiknek szánta, vagy a sátáné, akinek az a szándéka, szíve öröme, hogy a gyülekezet ne higgyen, és a gyülekezet ne üdvözüljön. Ezért ennek a példázatnak a kapcsán, testvéreim, jó nékünk megszívlelni a zsidókhoz írt levél üzenetét, egyik azt mondja, hogy ma azért, hogyha halljátok az Úrnak a szavát, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. De hogyha tovább kérdezett, testvéreim, és kérdez nyugodtan tovább, akkor megkérdezheted, hogy mit értsélte az alatt, hogy némely mag a kavicsos helyre esett. Megkérdezheted, hogy hogyan hasonlítok én a kavicsos talajhoz. Milyennek kell lennie a szívemnek ahhoz, hogy valójában ne teremhessem meg a jó gyümölcsöt az ő dicsőségére. Sokszor megtapasztalta egy ige hirdető testvéreim, pláne, hogyha egy kicsit hosszabb időn keresztül szolgálhatott az igével, hogy voltak, mint ahogy ma is vannak, olyan könnyen, gyorsan lelkesedő ige hallgatók, akik elérzékenyülnek, és kijelentik, hogy ilyen áldott tanítást, ilyen megerendeztető üzenetet, ilyen boldogító hírt még soha nem hallottak, ebből fogok élni, ezt fogom magammal vinni. És holnap, holnap után, hogyha valami próbatétel éri, akkor testvéreim, mind a gyökértelen vetés elhervad az ő bizgóságuk, lelkesedésük, meleg érzelmük, és megtagadnak mindent. És azt mondják, hogyha így szeret engem az Isten, akkor én őt nem szeretem. Hogyha ilyen utakon kalauzol engem földi vándorutamon, akkor én nem követem. Oda megyek, ahol sokan mennek, bizonyára azoknak van igazuk, és letérek a keskeny útról, megyek a szélesen, ahol egymást védik az emberek, és elfelelkezik arról, amit Jézus mondott a hegyi beszédben, hogy a széles úton igaz, hogy sokan járnak, de az a veszedelemben is. A keskeny út igaz, hogy meredek, és nem könnyen járható, de az mégis az életre visz. Igen, van ilyen ige hallgató, aki a szívét emiatt zárja be egy idő után az ige előtt, mert ő nem kapta meg azt az Istentől, amit várt. Milyen sokan vannak, vagyunk, testvérem, azon a földön, úgy rendezkedtek be lelkileg, hogy ők szívesen vesznek az Istentől jókat, de nem szívesen hajlandók lemondani valamiről, amit az Úristen kér tőlük. Azt mondják, hétköznap értelemben jobb kapni, mint adni. Vizsgáld meg, testvérem, magadat, hogy vajon nem hasonlítasz az ilyen ige hallgatókhoz. De tovább menve kérdezed, hogy hasonlíthatsz te ahhoz a talajhoz, amelyek azt mondja Jézus, hogy az tövises. Valljuk meg, testvéreim, hogy sokszor rádöbbentünk arra, hogy a mi életünkben milyen sok tövis, milyen sok laboda, milyen sok gaz van, milyen sok vadhajtás. Ezek ott vannak, anélkül, hogy valaki vetné őket. Ott vannak az életünkben. Nem kell őket vetni, nem kell őket táplálni, gondozni, mégis ott vannak, és hogyha ezek közé odahull néha napján az evangéliumnak a magva, az Úr Jézus Krisztus magvetése, akkor ezek a tövisek, gazok, rabodák, ezek testvéreim gyorsan elfolytják. Mert ugyanaznak a talajnak nincsen ahhoz elégséges ereje, hogy egyformán táplálja a gazt, és egyformán táplálja az igazi magot, az Úrnak a magvetését. Megfojtja. És nincs termés. Nincs gyümölcs. Hiába hangzik el, megváltunk ajkáról, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket. Nincs gyümölcs. Nos, testvéreim, ezután a hármas lehangoló és elszomorító tanítás után fordítsuk oda a fülünket a negyedikre. A negyedikben az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy némely mag a jó földbe esett. a többi pedig a jó földbeesett és termés hozott. Mivel kikelt és felnőtt, és meghozta a 30-szorosát, 60-szorosát és 100-szorosát. Utoljára szólt Jézus testvéreim erről a megörvendeztető tüneményről, hogy van még ezen a földön jó tala is, jó föld is. Utoljára szól Jézus arról, hogy minden kiábrándító leverő esemény és látvány, tapasztalat ellenére van, testvéreim, a keresztény egyházban olyan igehallgató, volt és valójában igehallgató, aki befogadja a hirdetett igét. Ha nem lett volna és nem volna, akkor az anyaszent egyház már réges-régen megszűnt volna. És hogyha nem volna, a Krisztus által kiküldött ige hirdetőkben, bizonyságtevőkben valami halvány reménység az iránt, hogy amit szólnak, azt valaki meghallja. Akkor testvére már réges-régen be kellett volna csukni az összes lelkészképző intézetek teológiát, kapuit, és hiába való munkát nem kellene végezni. De van, és ez a reménység nem tőlünk van. Nem mi találtuk ki azt, hogy némely maga jó földbe esik. Urunk mondja, hogy ő gondoskodik arról, hogy minden mag ne vesszen kárba, hogy minden igehallgató ne legyen hiába való igehallgató, hogy ne annyit jelentsen számára az ige hirdetés, mint a Jakab mondja, hogy belenéz a tükörbe, aztán gyorsan elfelejti, a tükör mit mutatott, milyen az ábrázolta. Urunk mondja azt, hogy van jó föld, van hittel szólott ige, magvetés, és van hittel fogadott bizonyságtétel. Van eset, amikor hitből hitbe hangzik az ige, és nem hiába való az Isten tisztelet, nem hiába való a szólás, és nem hiába való a hallgatás. Igen, még hogyha a termés nem is azonos, mert egyik mag 30-szoros, másik 60-szoros, némely pedig 100-szoros gyümölcsöt is terem, de gyümölcs, gyümölcs a 30-szoros is, a 60-szoros is, a 100-szoros is. És ez a gyümölcs a fontos, a megörvendeztető. Teremjetek hát megtéréshez élő jó gyümölcseket. De kérdezz meg, testvérem, mielőtt én elhallgatnék, hogy honnan ez a jó talaj? Azt tudod, hogy a számtövető kimegy, kimehet, szánthat, boronálhat, mindent elvégezhet, hogy a talajt megfelelőképpen előkészítse. De az ige hallgató, ige hirdetés számára a talaj előkészítés nem emberi munka. Sokszor győződtem meg arról, testvéreim, hogy a gyülekezet tagjai úgy vasárnap elmondották azt, hogy ők tegnap este, vagy tegnap, vagy ma reggel könyörögtek azért, hogy adassék a számba ige, és hogy adassék számukra boldogító és megérvendezhető üzenet, hogy végezzel a Szentlélek Úristen azt, amit ember nem végezhet el. Most ez a jó talaj, testvéreim, a Szentlélek Úristen munkája. A Szentlélek készíteti el a talajt, a szívet. A Szentlélek készíteti el a magot, és a Szentlélek nyithatja meg a szívet, és a Szentlélek szökkentheti szárba a magvetést, és őrizheti meg a vetést meg annyi tartövőtől, meg annyi veszedelemtől, csapástól. Milyen jó lenne, testvéreim, hogyha úgy tudnánk elmenni azzal a hittel, azzal a meggyőződéssel, hogy a Szentlélek nem erőtlenedett meg. A Szentlélek ma is munkálkodik, és a Szentlélek ma is el tudja végezni, amit akar, ami Isten dicsőségére való, hogy ma is igaz az, amit már Ézsaiás prófétánál olvastunk, testvéreim, hogy magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez visz, amit akarok, eléri célját, mert azért küldtem. Így legyen áldás a mai ige hirdetésen, ige hallgatáson, mindannyiunk életén. Ámen. Felelőim, énekeljük a 493. énekünk 6. versét. A 493. énekünk 6. versét énekeljük. Engedd, hogy szentségedet bátran megvallhasson. Köszönjük téged, örök, fáradhatatlan, hűséges magvetőnk, Úr Jézus Krisztusunk, hogy hirdetteted az életnek a beszédét. Köszönjük téged, hogy még azt sem nézed, hogy mennyire alkalmas vagy, mennyire alkalmatlan az, akit te elküldesz a rólad való bizonyságtételre. Köszönjük néked, hogy elszenveded, hogy sok magvetésünk útfére, kavicsos helyre, tövisek közé hull, de köszönjük néked, hogy megbátorítasz, hogy mégsem hiába való a tőled kapott szolgálat, és a hitből hitbe hangzó ige, a rólad való bizonyságtétel. Köszönjük véged, hogy nem csak elutasítók vannak ezen a világon, hanem vannak olyanok is, akik szomjazzák és éhezik az igét, és kitárják szívüket a lélek segedelmével a te magvetésed előtt, hogy az befogadván dicsőségedre gyümölcsöt teremhessen. Áldunk téged, hogy alkalmatlanságunk ellenére alkalmazol, hogy hűtlenségünk ellenére nem állítasz ki a szolgálatból. Áldunk téged azért, hogy sokszor jó lehet a magunk gondolatait hirdettük, de a te gondolataidat mégis reánk bízod. Áldunk téged azért, hogy tartod a te anyaszentes házadat, hogy tartod az ige hirdetését, a rólad való bizonyságtételt. Áldunk téged azért, hogy szenteltedel talajt készítesz, utat mutatsz. Áldunk téged azért a reménységért, hogy végezetül a te csürödbe betakarítasz. Esedezünk hozzád, könyörgést meghallgató úrunk, ezen a napon arra a családra, amelyiket egy esztendővel ezelőtt szomorítottál meg. Elveszítették azt, akit szerettek, de köszönjük és áldunk téged azért, hogy te megmaradtál az ő számukra. És hogyha a halál megszomorít, akkor a te üzeneted és a te beszéded megvigasztal. Hadd kérjünk, Urunk, téged arra, hogy emeld fel ennek a megszomorított családnak a tekintetét,